Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna hallgatóit, Seres Gerda vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Ugron Zsolna írót. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
A beszélgetést felvételről hallják. Ugye az erdélyi irodalom mindig nagy jelentőséggel bírt az egységes magyar irodalomban, és bár ön az élete jelentős részét Budapesten töltötte, vagy tölti, de erősek az erdélyi kötődései. Mennyiben tartja magát erdélyi írónak?
Erdélyinek tartom magam. Hogy erdélyi írónak-e, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy nyilván van az erdélyi irodalomnak egy sajátos íze, de hogy mitől lesz egy irodalom erdélyi irodalom, ezt nem gondolom, hogy nekem dolgom megítélni. Sokat írok Erdélyről, valóban minden, legtöbb könyvemben felbukkan Erdély, de ez talán egy kicsit abból is adódik, hogy a történelmi korok, amiket megidéztem a regényeimben, ott azért elég nehéz kikerülni Erdélyt földrajzilag vagy politikailag. Ha egy felvidéki családról írok, akkor is előbb-utóbb Erdély felbukkan. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az összefonódások olyanok, hogy nem lehet nagyon kikerülni. Nem tudom, hogy hogyan jött ez az erdélyi irodalom. Én szerintem azt gondolom, hogy ez kicsit a magánéletem miatt ragadt ez rajtam, mert hogy ez egy nagyon jó sztori volt, amíg én felnőtt koromban 7 évig Erdélyben, Székelyföldön egy kastélyban éltem, és ez annyira része lett az én, nem tudom, brandemnek, csúnyán mondva, hogy ez talán egy kicsit itt ragadt, és emiatt van ez az erdélyi irodalom címke rajtam. Mindig azon gondolkodom, hogy vajon a Dragomán Györgytől megkérdezik-e rendszeresen, hogy ő erdélyi író, vagy mondjuk a Szabó T. Annától.
Szerintem igen, főleg azért, mert behatárolhatatlanok a regényei, mert mint a konkrét helyszínek, de mégis valahogy sejtetnek egy olyan közeget, ami a Ceausescu-i Erdélyt idézi. Szerintem igen, tehát valahogy mégiscsak benne van. Van,
igen, talán Bartis Attilánál is felmerül. Erről beszélgettünk egyébként a Bartis Attilával egyszer egy könyvvásáron Lipcsében hosszan, hogy mennyire meghatározó akár alkotóilag is az a néhány év, amit a Ceausescu rendszerben töltöttünk el, én gyerekként, ők már kamaszként.
Hát egyáltalán, vagy mondjuk az, hogy az ember ilyen mintákat lát gyerekként, mondjuk, ha magyar írókat olvas, akkor sokszor erdélyi írók könyvei kerülnek a kezébe.
Igen, és valószínűleg egy Kolozsváron felnőtt gyerek körül a könyvespolcon több Kriterion kiadós könyv van, és több erdélyi író. Igen, tehát ennyiben valószínűleg hatott ez rám.
Mennyiben egységes egyébként ez a magyar irodalmi szellemi kör?
A kortárs körről beszélgetünk most, vagy általánoságban? Nem tudom, én ebből mindig egy kicsit kilógtam, vagy kilógok, szóval nem tudom megítélni. Olvasóként azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy egységes. Ha olvasóként szemlélem, ha íróként nézem, akkor nyilván megvannak itt is a belső feszültségek, de én azt gondolom, hogy mindig kettő lépést, nem tudom, talán érdemes hátralépni és onnan nézni, hogy tényleg olyan nem tudom, tehát hogy nyilván behatárol minket ez a magyar nyelv, kevesen vagyunk, most innen nézve daraboljuk ezt a pár millió olvasót jobbra-balra, hogy akkor most ilyen könyvet olvas, vagy olyan könyvet olvas, vagy én szerintem ennek nincs értelme. Azt gondolom, hogy az olvasók mindenhol jó könyveket olvasnak előbb-utóbb. Meg lehet próbálni rábeszélni az olvasót arra, hogy olvasson olyan könyvet, ami nem jó, mert hogy ez nem tudom, divatos, vagy menő, vagy felkapott, vagy illik, vagy bármi. Előbb-utóbb ez nem fog menni, az olvasók jó könyveket olvasnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha így gondolok rá, akkor szerintem egységes vagy én ezt egy halmaznak látom.
Egyébként, ha nem feltétlenül az irodalmát tekintjük, hanem sokkal inkább csak egyszerűen az életét, mennyire határozták meg a kolozsvári gyermekévek?
Nagyon. Azt gondolom, hogy mindenkinek a gyerekkor az meghatározó.
Hány éves koráig éltek ott?
11 éves voltam, amikor eljöttem Erdélyből, és aztán 27 évesen költöztem vissza, és akkor még 7 évet éltem Székelyföldön, és aztán megint Budapesten. Én kicsit tényleg ilyen útközben éltem, és talán a mai napig is élek, hogyha nem is megyek ma már olyan gyakran, mint ahogy szeretnék, de van egy nagyon erős szellemi megérzelmi kapcsolódás Erdélyhez, és ez biztos, hogy a gyerekkorban gyökerezik. Én mindig haza fogok menni Erdélybe.
De ez így volt a 20-as évei elején is, mielőtt az újabb visszaköltözés történt? Vagy akkor már annyira budapestiként élte az életét, hogy ez például nem merült fel ennyire élesen?
Nagyon sokáig, miután eljöttünk 11 évesen, utána nagyon sokáig nem is mentem látogatóba sem. Ez nyilván részben volt csak az én döntésem, hiszen gyerek voltam, hogy valahogy így alakult az élet. Bocsánat. De én nem gondolom, hogy akkor ez ennyire nagyon tudatos lett volna, de ha visszagondolok arra, hogy amikor elkezdtem visszamenni, nekem tényleg volt egy otthonosság érzetem. Akkor is, hogyha mondjuk amikor először mentem, és leszálltam egy egyetemi csoporttal mentem először vissza, és leszálltam Kolozsvár főterén a buszról, és nem találtam haza, pedig a belvárosban laktunk három utcányira. Mondjuk rettenetesen tájékozódom, tehát nyilván ez is benne van. De el kellett mennem az egykori iskolámhoz, és akkor onnan haza találtam, ugye a KH-tól. Tehát, hogy nagyon megváltozott a város. Az én gyerekkorom Kolozsvár, az egy 50 ezeres kisváros volt, ma már több mint 300 ezeres város. Tehát nagyon megváltozott, de mindennek ellenére, hogy mások voltak a boltok, a kávézók, a díszlet más volt, ennek ellenére volt egy nagyon erős otthonosság érzetem. Én a Királyhágótól már kezdem úgy érezni, hogy hazajöttem. De amikor visszafele jövök, akkor is, ugye Erdélyből megyek, innen megyek haza, és onnan jövök haza. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom, hogy most már így maradok, hogy útközben.
És amikor 11 évesen Budapestre költöztek, azt mennyire könnyen szokta meg? Gyerekként másik iskolába került?
Akkor nem tűnt fel, hogy ez akár lehetne törés is. Én akkor így lubickoltam ebben. Nekem ez egy nagy kaland volt. Nagyon sok az édesapám családja itt élt Magyarországon, vagy egy jó része a családjának, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Ez biztos adott egy ilyen biztonságérzetet. Én ebben így lubickoltam. Rögtön nyertem második lettem egy szavalóversenyen egy hétre rá, hogy eljöttünk. Nem tudom, én azt gondolom, hogy akkor ilyen nagyon azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagy kaland, hogy jól éreztem magam, nem feltétlenül volt ez nekem. Megúsztam ezeket a csúfolkodásokat, valójában nem volt ezzel kapcsolatban rossz élményem. Nyilván felnőttként az ember ezt aztán átgondolja, és azért érzékelhető ez a törés, hogy vannak ennek következményei, hogyha egy gyereket áthelyeznek A-ból B-be. De akkor nem éltem meg ezt rosszul.
Egyébként mennyire tudatosan kezdtek kutatni a családfáját? Vagy sokkal inkább arról volt szó, hogy egy ilyen nagymúltú család őrzi a hagyományait, és természetes része a mindennapjainak?
Én a saját családfájámat nem igazán kutattam a mai napig. Vagy úgy, szóval az édesapám oldalán a családfa, az le van írva, azzal nincs nagyon mit. Nyilván meg lehetne nézni, hogy ki kicsoda, meg hogy, meg mind. Ez úgy nagyon nem merült föl. Tehát ezek a családi történetek ott voltak, ugye második világháború utáni, vagy a kitelepítés utáni történetek, azok ott voltak körülöttem, ezeket úgy mesélték, akkor a kicsit régebbiek is felmerültek néha, de ez sosem ilyen programszerűen, hogy na, akkor most elmondjuk neked, hogy mit kell tudnod a családodról, hanem hát jöttek az ilyen sztorik a nagymamáról, mondjuk, ez mindenhol van. Ezek körülvettek, de úgy nagyon, tehát nekem nem volt egy ilyen általános iskolás voltam, amikor egyáltalán szembesültem, hogy ez ilyen, hogy az édesapám családja valahogy, nem tudom, más. Bevittem egy könyvet otthonról, amiből kiesett egy rosszul beragasztott Ex Libris, ami volt egy címer, és akkor megkérdezték, hogy ez mi, és mondtam, hogy egy címer, és akkor ebből lett egy ilyen fura helyzet, és akkor észrevettem azt, hogy jó, hát ez nem feltétlenül, nem tudom, egy ilyen magától értetődő dolog. De egyrészt nem volt nagyon előtérben. Aztán amikor férjhez mentem, és egy erdélyi kastélyban kezdtem el élni, akkor nyilván ez felerősödött, mert ugye a helyzet hozta, hogy akkor ez most így előtérbe került az én életemben ezek a gyökereim. És ugye az első könyvem az részben egy ilyen környezetben játszódik, akkor is, hogyha fikció, tehát ez nyilván felerősödött, és kicsit azonosítottak is ezzel.
De igen, mert nagyon sok áthallásos történet volt. Tehát ön interjúban is elmesélte, hogy találkoztak, hogy húsvétkor szerettek egymásba, és annával is hasonló dolgok történnek.
Igen, ezért nyilván voltak önéletrajzi részei, vagy nem tudom. Tehát azért az első könyvében nagyon sok író a saját életét írja. Egy kicsit én is azt írtam. És ez egy... Tényleg azt gondolom, hogy ez egy ilyen elég erős történet volt ahhoz, hogy ez ragadjon, és itt nekem nagyon-nagyon sok időbe telt, és nagyon sokat kellett ficánkolnom, hogy ezt valahogy így leválasszam magamról. Miközben, tehát, hogy azt folyamatosan próbáltam mondani, hogy nekem azért előtte is volt egy életem, meg volt egy munkám, ami és ez, ebben a szeretében, vagy ebben az időszakában az életemnek ez például egyáltalán nem volt jelen, vagy nem volt érdekes, hogy honnan jövök.
Mert hogy írt egy könyvet, és akkor hirtelen az történt, hogy ön lett az, aki egy erdélyi visszakapott kastélyban él, és nem volt már fontos az, hogy korábban híradós riporter volt, vagy műsort vezetett.
Igen, de hogy ez rendben van, tehát én ezzel nem hadakozom, csak azt akarom mondani, hogy az életem előző szakaszában ez nem volt kérdés, vagy nem volt fontos, hogy néha egy-egy ember azt mondta, hogy a családi névre így ráismer, de egyébként ez nem volt fontos. Én egy teljesen mindegy, hogy egy televíziós riporter voltam, akit úgy hívtak, hogy Ugron Zsolna, kész, passz, tehát nem voltam berakva egy ilyen skatujába, de emiatt a történet miatt egy kicsit bekerültem, de azt gondolom, hogy most már azért egy kicsit kimásztam ebből, nem élek ott már, nem tudom, több mint 8 éve. Ahol éltem, az a gyerekeimnek még mindig részben az otthona, de hogy csomó minden történt közben az életemben, ami már engem nem köt oda.
Egyébként a Zsolna is igen különleges név, erre is felszoktak azért figyelni, nem?
Igen, a Zsolna, ez egy, azt hiszem, az egyik nagy szerencsém az életben. Ez a szüleim egyik tévedés, és a mai napig nagyon sok üzenetet kapok, és nagyon sok levelet, mert nagyon sok kis Zsolna van, tehát én vagyok, azt hiszem, hogy én vagyok az első Zsolna, ezt mindjárt el is mondom, hogy miért gondolom ezt, és, de nagyon sok kis Zsolna van, és mindig kapok leveleket, hogy mikor van Zsolna névnap, és hogy honnan jön ez a név, és Ha tényleg én vagyok az első Zsolna, és ezt jól tudom, akkor az én nevem azonnal jön, hogy van egy Jukai novella, aminek az a címe, hogy a Hargita, és ebben szerepel egy Ugron Zsolna nevű székely amazon, akinek a székelyek pogány főpapja a nagypapája, és egy Csala vezér nevű férfi a férje, és ez a tatárjáráskor játszódik ez a történet, ez egy legenda, egy székely legenda, amit Jukai leír. Jönnek a tatárok, és a székhelyek bemenekülnek egy barlangba, ami a Vajdasi szorosban van, ez a mai napig ott van, és úgy hívják, hogy Ugronlik. El lehet kirándulni oda, és akkor ott föld alatti manók vannak, akik lopkodják a felhalmozott élelmiszertartalékot, meg a kincseket, és mindenkit lassan megölnek, meg közben vesztek zárva, mert a tatárok meg kint várnak, és addig, hogy a föld alatti manók királya beleszeret ebbe a szép Zsolnába, aki már így elég ideges a történet vége fel, mert már meghalt mindenki, akit szeretett, és valahogy megöli ezt a manó királyt, és felduzzasztja a patakot, és elmennek a tatárok, hogy eltereli a patak vizét, elmennek a tatárok, mindegy, tehát hogy a vége jó a történetnek, vagy itt részben jó. És emiatt a novella miatt az én apai nagymamám nagyon szerette volna, hogyha lánya lesz, akkor legyen Zsolna, de három fia született, és én lettem az első lány unokája, úgyhogy a szüleim jó fejek akartak lenni, és gondolták, hogy na jó, hát akkor kedveskednek a nagymamának, és ez lesz az én nemem, de valahogy...
Nem ismerték jól a novellát.
Nem ismerték jól, nem tudom, valami gékszer csúszott a történetbe, és így a Zsolnából, bocsánat, a Zsolnából Zsolna lett, és így lettem én Zsolna, és én Kolozsváron születtem, és ott bármit lehetett anyakönyvezni, úgyhogy ez egy plusz pont volt, hogy ezt nem lehet lefordítani romára, mert egyébként minden levet lefordítottak romára, és úgy került az anyakönyvbe, úgyhogy így lettem Zsolna, és nekem tényleg nagyon jól jött ez a név, mert de például az egyetemen szóbeli vizsgákon mindig megkérdezték a tanárok, hogy tényleg milyen furcsa neve van Zsolna, és mindig, mire elmeséltem a történetet, addigra már jobban voltunk, és már egy-egyen jobb volt. Úgyhogy.
Amikor az első könyvet megírta, arról sok helyen mesélt, hogy ez szakácskönyvnek indult, és hogy tulajdonképpen az ők nagymamája receptjeit készült kiadni, és az ahhoz tartozó anekdotákat, akkor rögtön azt érezte, hogy érdemes ezt kiadni, mert ez valóban egy picikét áthallásos saját történet. Tehát úgy érzi az ember, vagy legalábbis bennem felmerül, hogy egy kicsit kiadja magát, vagy az életét.
El azért annyira nincsenek benne áthallások, mint amennyire akkor gondolták, és 2 évig tényleg csak magyarázkodtam, hogy ez a néni nem az a néni, és volt olyan, aki magára ismert egy karakterben, szó se jutottam,
hát jól megisértődött. Ezek tipikus figurák, tényleg a vénlány, aki egyedül maradt, közben rendkívül intelligens, 5 órai teázik, vagy nem tudom.
Igen, tehát, hogy igen, azért ezek ilyen, és azért mégis csak egy lektúr, tehát ezért, igen, vannak benne viszonylag sztereotíp karakterek, de annyira nem egyértelmű az áthallás, tehát hogy többen odajöttek, hogy én tudom, hogy ő ez, és ő meg az, és közben meg, de mindegy, szóval, hogy sokáig magyarázkodtam, hogy ez nem merült fel bennem, hogy kiadom magam, mert én pontosan tudtam, hogy ez nem az, és én tudtam, hogy ezek a történetek hogy úgy jutottak el hozzám, és én mit csináltam belőlük. Tehát volt olyan, aki egy helyszínre ráismert, egy helyszín névre, ami egy kitalált fiktív név volt, egy falunak a neve, és volt olyan, aki odajött, és mondta, és ragaszkodott hozzá, egy már pedig az ő nagymamája odavalusi. Tehát, hogy igen, a fikció ereje az néha meglepő.
De ez jó, mert azt jelenti, hogy életszerűre sikerült a történet.
Igen, így is lehet.
Most azt mondta, hogy ez lektőr, de hogy van ez? Vagy hogy van ez a szép irodalommal való kapcsolat? Utána a történelmi regények szerintem az már egy picit más kategória, meg amikor már kicsit jobban eltűnik az alanyiság. De mondjuk ez az első regény gondolkodott, akkor ilyesmi, vagy egyszerűen csak arról volt, hogy írt valamit, egy kiadó örült neki, értékelte, és akkor gondolta, hogy érdemes kiadni.
Én tényleg soha, nem voltak soha ilyen ambícióim, hogy író legyek. Én írtam egy történetet ilyen nagyon gyorsan, szerintem 4 hét alatt írtam meg ezt a regényt, ami aztán elkezdett járni a maga útján. Nem tudom, nem is akartam kategorizálni, tehát azzal nyilvánvalóan tisztában voltam, hogy olyan súlyú szép irodalmat írok, ami nem, tehát azt tudtam, hogy nem vagyok Dosztojevszki, tehát hogy ezzel így, ez világos volt, és azt is nyilván tudtam, hogy milyen típusú könyvet írok, vagy milyen fajta könyvet írok. Nem is volt más ambíció benne, tehát én nem gondoltam azt, hogy ez most egy komoly, szép irodalmi remek mű lesz. Én elején egy szórakoztató történetet akartam írni. Ennél sokkal több tudatosság azért nem volt ebben, tehát hogy sem tapasztalatom nem volt, sem más célom vele. Az, hogy hogyan fogadták ezt a regényt, hogy milyen népszerű lett, az meg egészen döbbenes volt. Tehát erre szerintem senki nem számított, se a kiadó, se én, senki. Az ilyen bénító is volt egy jó ideig. De tényleg...
De miért? Én azt hittem, hogy ez így örömmel tölti az embert, hogy jé, hát ez érdekes, és akkor ezek szerint mégiscsak tudok valamit, ami mások számára fontos, vagy szórakoztató.
Igen, de akkor ezzel jött rögtön egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen elvárás is, vagy egy, nem elvárás, egy ilyen lehetőség, mondjuk inkább így, hogy akkor jó, akkor ezzel kezdeni kéne valamit, ezt lehetne folytatni, kellene írni még egy könyvet, megírjuk ennek a folytatását. Tehát egy csomó kérdés felvetült, jött egy csomó olvasó találkozó, egy csomó figyelem, akkor ez a nagyon erős tapasztalás, hogy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, hogy ha szerintem ezt egyébként majdnem mindenki átéli, aki valahogy megjelenik, és a köz előtt szerepel, hogy ez kialakul egy kép, amit az ember próbálhat egy kicsit csiszolni, vagy polírozni, de úgy részben nem feltétlenül van befolyása. Nekem nem biztos, hogy van teljesen befolyásom arra, hogy az emberek fejében milyen kép alakul ki rólam.
De mi volt az, ami zavarta abban a képben?
Nem a kép zavart, hanem az, hogy én furcsa volt ezt megélni, hogy ez egy teljesen más kép. Amikor életemben először találkoztam Vámos Miklóssal egy vacsorán, ez nagyon vicces volt, mert ezzel tényleg rendszeresen találkozom, akkor a Vámos Miklós ezt mondta nekem, hogy hát én azt gondoltam, hogy maga 20 évvel idősebb, és egy ilyen gyöngycsoros néni, mert hogy olyan... És mentem, például, nem tudom, néhány hónappal ezelőtt mentem oltást kapni, és az engem oltó doktor úr ugyanezzel fogadott, hogy azt gondolta, hogy 20 évvel és 15 kilóval több vagyok, mert hogy ez a kép élt benne rólam, és ez most csak a fizikai kép, és még nem is beszéltünk a többiről. Tehát hogy én azt gondolom, hogy erre tényleg viszonylag kevés befolyásunk van. Tehát mondjuk a fizikai részre van, mert oda megyek, és kiderül, hogy nem 60 éves vagyok, vagy most remélem, hogy kiderül. De ezzel így elég nehéz szerintem megbirkózni, hogy ez kicsit független tőlünk.
Mikor érezte azt, hogy most már ezzel így elbír, tehát, hogy most már ez nem annyira foglalkoztatja?
Én azt gondolom, hogy így íróilag, vagy alkotóilag, én szerintem az Erdélyi Mennyegző megjelenése után nyugodtam meg. Akkor azt éreztem, hogy ez egy tisztességesen elvégzett komoly munka, azt éreztem, mert nagyon sokat kutattam, és abban tényleg nagyon sok szellemi energia és erőfeszítés van, és azt nem tudtam, hogy nem akartam nyilván bírálatot, vagy értékítéletet megfogalmazni a saját munkámról, de azt éreztem, hogy ez egy olyan munka, amit én becsületesen elvégeztem. És ez úgy nagyon megnyugtató volt. Az Úri Lányoknál ott még nagyon... Én nem igazán történtem, hogy nem értettem, hogy így mi történik velem. Tehát, és nyilván nem öntudatlanul történt velem ez az egész, de ez teljesen új volt, ez az egész közeg, minden teljesen új volt. Itt az író, írónő, ez így szembe jött, író én. Tehát
hogy írtam egy könyvet, még addig önkérdezett.
Igen, tehát ez egy teljesen más helyzet volt, és akkor talán így az erdélyi mennyegző után, meg amikor már a Nádor asszonyai is megjelent, akkor így ebben így megnyugodtam, meg azt gondoltam, hogy jó, akkor ez most egy út, amin lehet járni.
Az Úri lányok Erdélyben most, ha jól láttam, akkor már az ötödik kiadásánál jár, és most a Librinél van. Igen. Érzett késztetést, hogy egy picikét átdolgozza?
Megkaptam átdolgozásra, mielőtt megjelent a Librinél. Nem nagyon írtam bele. Kicsit az előszót átírtam, mert hogy ott nem tudom, kicsit azt gondoltam, hogy pontosítanom kell, de azt éreztem, hogy vagy teljesen átírom az egészet, és lesz belőle egy új könyv, vagy nem nyúlok hozzá. Tehát nem tudtam kicsit hozzányúlni. Azt éreztem, hogy ha én ehhez most hozzányúlnék, akkor ezt egészen újra kellene írni. Teljesen máshogy kellene megírni, egészen más megközelítésből kellene ezt a történetet. Ugye a mai fejemmel valószínűleg egészen máshogy dolgoznám fel. Hát nyilván azóta eltelt, nem tudom, 10 év. Állandóan leütöm a mikrofont, bocsánat.
Nem tudom, hogy kicsit távolabbtól jelen, nyugodtan oldalra is távolabbtól.
Tehát, hogy nem nagyon tudtam, de ez alapvetően jellemző, tehát én nem nagyon tudom visszaolvasni a saját szövegeimet, mert elképesztően frusztrál, nagyon feszült leszek tőle, mert azonnal javítanám. Tehát bármelyik könyvemet kinyitom, bármelyik oldalon, biztos, hogy találok 3 olyan dolgot, amit máshogy írtam volna, nagyon zavar.
És akkor ilyenkor például, amikor most az Erdély menyegzőből, ha jól értem, filmforgatókönyvet fejlesztenek?
Fejlesztettünk volna, hogyha a film alap átengedte volna, de nem, sajnos ez nem ment át a film alap szűrőjén, úgyhogy nem lesz belőle film.
De csak az elejét hallottam, hogy ott.
Igen, akkor még voltak reményeink, de hát majd egyszer talán valami más formában megvalósul.
De ilyenkor ez teljesen elengedi, vagy akkor azért még motoszkál, hogy de jó lenne erre lehetőséget keresni, valamilyen más utat?
Hát, ha jön egy másik lehetőség, biztos meg fogom próbálni kihasználni.
De nem az,
kihasználni.
Aki kijárja magának, vagy megy utána, vagy...
Ez nem lehet mit kijárni, tehát ez egy olyan nem, amivel itt nem lehet mit csinálni.
Hát, de hogy akkor megcsinom valamilyen nemzetközi koprodukcióban, megkeresek valakit külföldön, ilyesmi, tehát hogy valami...
Hát én nagyon szeretném, nem tudom, talán majd tévésorozatnak, hogyha lesz ilyen lehetőség, akkor majd beadjuk tévésorozat pályázatra, de én alapvetően nem filmrendező vagyok, tehát én ezt a történetet már megcsináltam, tehát hogy ebből már van egy könyv, hogyha most ebből mindenki örül, hogyha film lesz a könyvéből, vagy televíziós forgatókönyv. Nekem ez a történet már kész van, tehát hogy ez nem olyan nagyon nagy törés őszintén. Szóval tehát én szuper lelkes lennék, hogyha dolgozhatnék egy forgatókönyvön, de és hogyha meg a számok felől közelítem meg, és talán kicsit arrogánsnak fog hangzani, de hát nem baj, most akkor legyen, mert úgyis olyan képen az emberekben, akkor ezt engedjük el. Tehát, hogy ezt a könyvet most már azért lassan ilyen 50 000 példány körül jár, vagy talán már több is, nem tudom, mert így nem láttam mondjuk az elmúlt fél éves adatokat. Annyian megvették, feltételezhetően a könyvtári számokat és mindent hozzáadva ennél többen olvasták. Szerintem ez bármelyik magyar filmnél már elég jó nézőszám lenne a moziban, úgyhogy én szerintem hátradőlök.
Most hírek következnek, utána innen fogjuk folytatni a beszélgetést Ugron Zsolna íróval.